Önök továbbra is az Energiainfo energiaipari magazinját hallják, amelyben most témát váltunk. De leginkább az érdekli ezekben a hetekben az autósokat és általában a kőolajfogyasztókat, hogy vajon meddig tarthat az alacsony árak korszaka, mikortól kell áremelkedésre számítani. Erről kérdeztem Varró Lászlót, a MOL vezetőközgazdászát.
Meg lehet azt mondani, kiszámítható-e annyira az olajvilágpiac, hogy merre felé megyünk üzemanyag forgalmi mennyiségeket, üzemanyag árakat tekintve? Be lehet ezt ma határolni, vagy túlságosan volatilis ehhez a piac?
Az elmúlt egy évben egy nagyobb olajfogyasztás csökkenés következett be, mint a 70-es évek olajválsága idején, aminek két tényezője volt. Ugye az év első felében domináns volt a rekordmagas olajárnak a hatása, tehát az akkor alapvetően egy áralkalmazkodás volt. Az év második felében pedig a pénzügyi krízis egy annyira súlyos recessziót váltott ki, hogy azt az alacsony árak sem tudták kompenzálni. Tehát ugye az árak zuhantak, de ekkor már a pénzügyi krízis és a recesszió hatása volt domináns. Mind a pénzügyi krízisnek, mind az olajfogyasztás csökkenésének az epicentruma az Egyesült Államok. Tehát a körülbelül másfél-két millió hordó per nappal zuhant a világ olajfogyasztása, és ez dominánsan túlnyomó részben az Egyesült Államokban ment végbe, aminek alapvetően az az oka, hogy Amerikában szinte mindenki autóval jár dolgozni. Tehát gyakorlatilag elenyésző a tömegközlekedéssel dolgozni járó embereknek a száma. Az amerikai benzinfogyasztás az a világ benzinfogyasztásának az egyharmada, és az amerikai benzinfogyasztásnak a fele, tehát a világ teljes benzinfogyasztásának az egyhatoda, az munkába járás. Az elmúlt hónapban minden nap átlag 50 ezer ember vesztette el az állását Amerikában, ahogy a recesszió beült és súlyosbodott. Ez szinte automatikusan az ő munkába járási benzinfogyasztásuk kiesését jelenti. Az alacsony árak azok özik az olajfogyasztást a korábbi rekordmagas árakhoz képest, de ennek a hatása jóval gyengébb. Európában embereknek, akik többek közlekedéssel járnak dolgozni, tehát ott ez a Európában is van egy munkanélküliségi növekedés, és Európában is van recesszió, de ott ennek egy gyengébb hatása volt az olajra. Azonban mind Amerikában, mind Európában érződik az, hogy a dízelfogyasztásnak körülbelül a fele az teherautóforgalom, amely nagyon-nagyon erősen kötődik az ipari termeléshez, a beruházáshoz, sokhoz, mindazon gazdasági tevékenységekhez, amelyeket a recesszió negatívan érintett. Tehát lehet érzékelni a keresletnek a csökkenését a benzinen kívül most már a dízelben, és lehet érzékelni a vegyipari alapanyagok esetében, mert hiszen a műanyag gyártásnak egy jelentős felhasználója volt mind az építőipar, mind az autógyártás, ahol ugye nagyon súlyos krízis van. Úgyhogy ez a nagyon gyors és nagyon hirtelen olajkereslet zuhanás, ez értelemszerűen az áraknak az összeomlását hozta magával. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a recesszió végéig az igazán érdekes kérdés az az lesz, hogy az OPEC az képes-e arra, hogy egy koordináltan kitermelést csökkentsen. Ugye ez a mostani olajár szint, ez már nagyon-nagyon fájdalmas az olajtermelő országoknak. A legtöbb olajtermelő ország költségvetése az deficitbe fordul. Jó néhány olajtermelő ország, mint például Oroszországnak jövőre valószínűleg fizetési bérlek hiánya lesz. Tehát ez már egy az olajár szint, ami nagyon-nagyon fáj az olajtermelőknek. Kérdés az, hogy mennyire tudják koordinálni azt, hogy az kitermelésüket csökkentsék.
Tudják? Van az OPEC-nek ekkora befolyása még az árakra?
Az OPEC-nek hatalmas nagy befolyása van az árakra, de az OPEC-nek a változó volt a hatékonysága történelme. Az OPEC egy 40 éves szervezet, voltak olyan időszakok, amikor nagyon hatékonyan tudtak együttműködni, volt olyan időszak, amikor kevésbé hatékonyan tudtak együttműködni. Most ősszel azt lehet mondani, hogy kicsit késve és kicsit lassan reagáltak a recesszióra, tehát úgy tűnik, hogy az OPEC-et is meglepte az, hogy a recesszió mennyire súlyos. A hosszabb távon azonban a recesszió végével a kereslet kínálat egyensúlyának a felbullása válik dominánssá. Ugye most ez a más 2 millió hordó per nap, ez körülbelül mondjuk olyan, nagyjából 2%-kal zuhant a világ olajfogyasztása, miközben az olajipari cégek a beruházásaikat ugye sokkal több, mint 2%-kal kénytelenek visszavágni a pénzügyi krízis miatt. Gyakorlatilag kivétel nélkül mindegyik nagy olajcég az jelentős beruházás lefaragásról számolt be. Eközben a Eközben ugye a meglévő olajmezőknek a fokozatos kimerülése az a recessziótól szinte függetlenül geológiai okokból folytatódik. Tehát ahogy a recesszió véget ér, és az olajkereslet visszaáll egy emelkedő trendre, úgy az olajipar egy elmúlt évek elmaradt beruházásaival, tehát mondjuk a recessziós időszaknak az elmaradt beruházásaival, kimerülőbe lévő mezőkkel, és egy nagyon-nagyon szoros, nagyon kifeszített kereslet-kínálati egyensúlyjal kell majd szembesüljön.
Ez óvatlanul egy nagyobb, jelentősebb áramelkedést vetít előre, hogyha jól értem a szavait.
Igen, én azt gondolom, hogy amilyen gyorsan lezuhantunk 150 dollár hordó per hordó, 50 dollár per hordó alá, ez ugyanilyen gyorsan vissza is tud ugrani, hogyha ha a világgazdaság a recesszióból kilábalva a keresletet újra növekedési pályára állítja. És úgy általában a hosszú távon tartósan számítunk az extrém árvolatilitásnak a fennmaradására.
A megújuló üzemanyagoknak a részesedés az mennyiben tudja tompítani ezt a hatást? Tehát, hogy az évtávról beszéltünk, ugye, hogy mondjuk ez 5-6 év, akkor addig esetleg beléphetnek második generációs üzemanyagok, amelyek esetleg nagy mennyiségben is megjelenhetnek. Számol ezzel az olajipar?
Számol vele az olajipar, de azért, hogy kontextusba helyezzük a dolgot, a második generációs bioüzemanyagok azok néhány százalékot hozzá tudnak adni a bioüzemanyagok jelenlegi néhány százalékos súlyához. Tehát annyira, hogy ha nem történik meg a technológiai áttörés a második generációs bioüzemanyag technológiába, akkor valószínűleg már a jelenlegi arányt sem nagyon lehet majd növelni, mert egyszerűen olyan elképesztő mennyiségű termőföldet igényel a bioüzemanyag termelés, és olyan elképesztően súlyos hatása van az élelmiszer árakra. Az IMF számításai szerint egyébként az nyugati világ, tehát az USA és Európa bioüzemanyag programja, az világszerte 30 millió embert lökött vissza az extrém szegénységbe. Azért, mert ugye a bioüzemanyag termelés fölnyomta a mezőgazdasági árakat, és ha valaki mondjuk egy ilyen nagyvárosban egy textilában dolgozik, akkor jövedelme kétharmadát élelmiszerre költi. Tehát már most elfogadhatatlanok a globális hatásai az első generációs bioüzemanyag termelésnek. A második generáció az drasztikusan javítja ezeket a feltételeket, de itt sem lehet arra számítani, hogy ez mondjuk 100%-ban átvezeti az olajnak a szerepét. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy növekvő részarányt el tud érni, föl tud menni mondjuk 10% fölé a bioüzemanyagnak az aránya, tehát egy ilyen hasznos és fontos része lesz a kínálatnak a második generációs bioüzemanyag, de érdemben nem változtatja meg azt a helyzetképet, hogy egy szoros kereset kínált egyensúlyra gondolok. Ugye a meglévő olajmezőknek a kimerülése az hát elég nagy bizonytalanság van, mert ugye a legtöbb olajtermelő országban államtitokként kezelik a geológiai adatokat, de mondjuk minimum 3 millió hordó per nap. És az eddigi bio az jó néhány év erőfeszítése és sok milliárd euró állami támogatás révén tudott 1,5 millió hordó per napot produkálni, tehát nem fog tudni egy domináns faktorrá válni.
Visszatérve az olajtermelők összefogására, ugye Oroszország bejelentette, hogy kész együttműködni az OPEC-kel. A jelenlegi árszintek kikényszeríthetnek egy szorosabb szövetséget és egy hatékonyabb szövetséget az olajtermelő országok, az OPEC és más olajtermelő országok között?
Mondom, ez az olajárszint, ez Oroszország számára is rendkívül fájdalmas. Tehát Oroszországban az export kétharmadát az olaj és a földgáz teszi ki, a maradék egyharmadnak a túlnyomó többsége, az pedig mondjuk alumínium, acél, szén, tehát ugye a tágabb értelmet energetikához kapcsolódó dolog, ugye az orosz alumínium ipar azért tud exportálni, mert olcsó energiát kap otthon. Tehát praktikusan az egész orosz export az energetikához kötődik. Az orosz költségvetés elég észszerűen és pudelsen viselkedett, és egy hatalmas pénzügyi tartalékot használt. De ezt a hatalmas pénzügyi tartalékot most be is fogják használni, ilyen napi 1 milliárd dollár tempóban fogy az orosz devizatartalék. Tehát az nem kétséges, hogy Oroszországban is látják azt, hogy ez az alacsony árszint, ez az őszágúra nem kedvező. Másrészt, hogy jelen pillanatban az orosz olajkitermelés az csökken. Az Azért, mert a fő nyugat-szibériai lelőhelyeik azok elérték a kimerülésnek a fázisát. Még hatalmas geológiai potenciál van Oroszországban, elsősorban a Sarkvidéken és Kelet-Szibériában, de nem történtek meg azok a beruházások, amelyek ezt az olajat a felszínre hoznák. Tehát ha az orosz kormány semmit nem csinál, akkor az orosz olaj kitermelés az növekvő ütemben fog csökkenni, tehát egyre gyorsuló ütemben fog csökkenni, és az orosz kormánynak ahhoz kell aktív erőfeszítéseket tennie, hogy ezek az új lelőhelyek ezek kiaknázásra kerüljenek.
Na de hát nyilván pénz kellene, ami ugye most viszonylag kevés áll rendelkezés, hiszen ebben az árban nem nagyon van profit, amit lehetne erre fordítani. Mi a megoldás akkor, hogy mi lehet a megoldás?
Még ez az árszint mellett is a kitermelés az valószínűleg nyereséges Oroszországban. Más kérdés az, hogy ebben a környezetben nem feltétlenül érdeke egyik olajtermelő sem hirtelen nagyobb mennyiségű olajat a felszínre hozni. De azt kell látni, hogy Oroszország különbözik Szaúd-Arábiától abban a tekintetben. Szaúd-Arábiában van egy óremelő kapacitás, ahol kibe lehet tekerni a csapot. Oroszországban is van egy óriási kitermelő kapacitás, kimerülőben lévő olajmezőkön, és ezek kívül van még egy hatalmas geológiai potenciál, amelyik egészen extrém helyeken van, több száz kilométer a legközelebbi vasútállomástól, tehát mondjuk a kitermelés megindításának az első fázisa az, hogy ki kell találni azt, hogy hogyan lehet a nehéz felszereléseket egyáltalán oda juttatni a lelőhelyekre. Tehát az orosz olajiparnak nem olyan a struktúrája, hogy hirtelen lehessen változtatni azt, hogy most akkor sokat termelünk, kevesebbet termelünk, hanem sokkal inkább egy ilyen tudatos hosszú távú tervezést igényel. Tehát most amilyen döntéseket ezzel kapcsolatban az orosz energiapolitika meghozhat, az leginkább azt befolyásolják, hogy a következő évtizedben Oroszország mennyit exportál, és a következő évtizedben meg a világnak minden egyes hordóolajra szüksége lesz, amit Oroszország exportálni tud.
Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Önök az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. Természetesen ezeket a beszélgetéseket is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió internetes hírportáljána www.inforadio.hu internet címen. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Hlavaj Rihárdot hallották. Minden jót!